Igen, nagy szeretettel köszöntöm a megjelent kedves testvéreket, hiszen a nagy hétnek az első estéje különösképpen is hangsúlyos, már csak azért is, mert egy olyan tanítást kaphatunk, amely egy nagyon fontos kardinális dologról szól majd ma este mi hozzánk, amely az élet, a halál és a feltámadás kérdését fogja számunkra előtárni. És aki ezt mi hozzánk elhozhatja, Isten lelkének munkája által hitelesen, dr. Szatmári Sándor teológiai professzor úr, akit igen nagy szeretettel fogadunk így gyülekezetünk körében. A bevezetőben annyit szeretnék elmondani, hogy minnyájunknak az életünk folyama során kialakul bennünk egy életről és egy halálról alkotott tudat. És hogy ez jó irányba halad-e, és milyen irányba fejlődik, ehhez nagyon szükséges, hogy megismerjük az Isten igéjének az útmutatását. Én kívánom, hogy Isten szent lelke nyissa meg mindnyájunknak a szívét, hogy úgy tudjunk innen elmenni a templomból, hogy el tudjuk mondani, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Az az út pedig, ami idáig elvezet, Isten szent lelke tanítson minket erről.
Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük néked, hogy a magad számára teremtettél bennünket, és nyugtalan a mi szívünk addig, amíg el nem pihente benned. Egy kimondhatatlan szomjúság van a lelkünkben, egy létszomjúság az életnek a teljességére, az örök életre, a veled való közösségre, megtalálni benned az életet, megszabadulni saját világunktól, amelyik a testhez, a bűnhez, a halálhoz van kötve. Átélni azt, hogy megnyílik felettünk az ég, és alászáll ránk a lélek, mint ahogy rád alászállt Urunk Jézus Krisztus, hogy ugyanabból az életből kapjunk, amelyik a tiéd volt, amelyiket te hordoztál, amelyiket a keresztre vittél, és amelyiket az Isten új dicsőséges formába adott neked vissza. Szeretnénk a feltámadást átélni a Szentlélek hatalma által, a létnek azt a csodálatos világát, amit te elhoztál, lelkünkbe fogadni, és az örök életet már ezen a világon a lélek által elkezdeni, a jövendő feltámadásról bizonyosságot kapni. Mindezt megteheted, mert a feltámadásod azt jelenti, hogy bennünk is elkezdődik a lélek által egy új világ, amely nem a mi lelkünkből születik, hanem amelyik a te életedből, feltámadásodból és szent lelked erejéből támad bennünk. Az újjászületés csodáját a lélek által meg tudod tenni a mi életünkben is. Azért vagyunk együtt, hogy halljunk erről a titokról, a csodáról, a te létednek a titkáról, és arról a titokról, hogy hogy találkozhatunk mi azzal a feltámadással, amely 2000 évvel ezelőtt volt, és hogy lehet az a mi életünkben olyan valóság, mintha most történt volna meg. Nyisd meg előttünk a te üzenetedet, és a te drága lelkeddel légy közöttünk, hogy áldást vegyünk tőled. Atyánk Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket, és megköszönöm azt a bizalmat, amivel engem megajándékoztatok, hogy beszéljek egy olyan kérdésről, amelyik a húsvétnek a szívéhez, a feltámadáshoz vezet el bennünket. És ez a kérdés hozzám nagyon közel áll. Több mint 30 éve foglalkozom az eszkatológiával, a feltámadással, a halál utáni élettel, és boldog voltam, amikor megnyitottátok előttem azt a lehetőséget, hogy én erről most beszéljek. Természetesen a húsvét teológiája az nem kerülhet bele egy előadásba, mert hiszen a cím az meghatározza, hogy milyen körben fogunk mi előre haladni a feltámadás megértéséhez. Azt a címet választottuk együtt, hogy élet és halál értelme a feltámadás összefüggésében. Az első kérdés tulajdonképpen az, hogy ki az ember, és mi az élet. Induljunk ki abból, hogy Eckhart Mester, ez a nagy misztikus a középkorban azt mondta, nem csak az az igazság, hogy van lélek az emberben, de az is, hogy ennek a léleknek a legbensőbb magva nem csupán teremtmény, hanem Istennek a része bennünk. Vagyis a lélek által az Isten bennünk van. Ez adja az életnek a hallatlan értékét, és ebben élni az emberi életnek a dicsőségét jelenti. Tulajdonképpen a keleti vallások is, védák, hinduizmus, mind azt próbálják elmondani, hogy az emberben ott van az Isten. Majdnem odáig menve, hogy az ember maga az Isten. A buddhizmus mondjuk kicsit máshova teszi a hangsúlyt, de a buddhizmus is azt mondja, hogy a lélek az, a tudat, amely tulajdonképpen örök és széttörhetetlen az emberben. Ezért tehát a lélek az életnek a központja, és a jövendő világnak a hordozója. Mondják a misztikusok, mondják a keleti vallások. Sőt, megtalálták 1947-ben a Tamás evangéliumát. Ez az evangélium egy bizonyos értelemben a keleti vallásokkal rokonságban, azzal ötvözve fogalmazza meg az evangéliumot. Az egyik verse így szól. Jézus mondja, ha azt kérdik tőletek, honnan jöttök, akkor azt mondjátok, a fényből jövünk, onnan jövünk, ahol a fény önmagától támad. Ez a keleti színezésű evangélium. Mi az ember? Az ember tulajdonképpen lélek. És mi az Isten legnagyobb ajándéka az emberbe? A lélek. Én magam is ez a lélek vagyok, és ebben van a jövendő életemnek minden távlata, minden lehetősége. Van egy magyar költő, aki megfogalmazta ezt, Szabó Lőrincnek van egy verse, így szól, hogy ez vagy te. Ezt a verset hallgassuk meg, mert ez a léleknek a kérdéséhez költői szépséggel közel vezet bennünket. Ne síras fiam, szvédna tégú, én se sírok már érte. Nem olyan fontos dolog a halálom. Semmi sem vészel ezen a világon, egy a lélek és ezer a ruhája, a valóság csak ez a könnyű pára, ne siras, szvéta kétú. 100 virágból hordják össze a mézek, a drága mézet, 100 illatot és 100 színt elkevernek, így találják meg a sokban az egyet. Egy a valóság, s ezer a ruhája. A lélek az egy, ez a könnyű pára, hiszed-e, szvéta kétú. Folyamok futnak, keletnek, nyugatnak és megnyugodnak. Melyik-melyik volt, nem tudja a tenger. Én is megteltem már az örök egyjel. Ez az egy az anyag, minden más csak a ruhája. Lelkünk öltözik, ez a könnyű pára, érzete, szvéta kétú. Vágd meg a fügét, mi van benne? Csak mag? Vágd meg a magot, mit látsz? Semmit. Ez a semmi a magban, ez nő meg fává, ez a láthatatlan, ez a lélek, a mindenség csirája, ez a valóság, ez a könnyű pára, tudod-e, szvéta kétú. Eltűnik, mintha sót teszel a vízbe, de ott az íze. Mindenen átcsap az örök lehellet, s az Isten él, s az Isten a te lelked. Ez a valóság, melynek nincs halála, ez a mindenség, ez a könnyű pára, ez vagy te. Szvéta kétú. Kedves testvéreim, az ember elámul ezen a gyönyörű versen, amelyiknek a lényege az, hogy az Isten él, és ez a te lelked, és a halálban ez a reménység, amit megtalálhatsz. egy a lélek, lehellet ez a könnyű pára, egy és ezer a ruhája. Tegnap előtt kaptam egy katolikus újságot, és el szoktam olvasni az Érted vagyok című újságot, és a újságnak a végén találtam egy költeményt, Kertész Eszter írta, a test feltámadását, az a címe. Hadd mondjam el, ígérem, több költemény nem lesz. A jég víz, és mégse víz. Nem itatja kertedet. A víz jég, de mégse jég. Nem bírja lépteidet. A gáz víz, de mégse víz. Nem oltja szomjadat. A víz gáz, de mégse gáz. Nem száll az ég alatt. Mint a halmaz állapot változás, olyan lesz a feltámadás. Kedves testvéreim, két költeményt mondtam el, amelyiknek a lényege az, hogy az embernek van egy csodálatos titka, az ember lélek, ez a lélek, ez maga az Isten, ez a lélek örök, és a halál után ez a lélek az életnek a titkát hordozza, halmaz állapot változás lesz, ez a test feltámadása. Felteszem a nagy kérdést. Egyetértünk ezzel? Azt kell mondani, nem. Sőt, ha még egyszer ki kell mondani, akkor újra kimondom, nem. Ez nem a feltámadás. A feltámadás az nem ebből a világból való. Az nem ebből a lélekből való, ami bennem van. Az élet, a feltámadás, amiről mi beszélünk húsvétkor, egy teljesen más világnak az ajándéka. Nem az én lelkemnek az ajándéka, nem belőlem születik. A feltámadás nem ennek a világnak a terméke, és az én lelkem pedig mindenestől, úgy, ahogy Szabó Lőrinc, úgy, ahogy Kertész Eszter megfogalmazza, ennek az első teremtésnek a terméke minden csodájával és titkával együtt. Vagyis nem úgy van, hogy az én lelkem az Isten, nincs bennem az Isten ebben az értelemben, s nincs bennem a feltámadás, s nem a lelkem hordozza a feltámadást. Sőt, az emberi lélek hordozza az a mérhetetlen hiányt, hiányzik a létezésnek, nem sejtett csodája és teljessége, és ebben szenvedünk, hogy ezt nem tudjuk elérni. Azt mondja Reményik Sándor, mondod mintiába, a bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen menekvés. Egy hatalmas vallomás. Hát lelkem van. Szabó Lőrinc szerint ez az Isten. És ezt vallom közbe, hogy a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből, amiben a létem, a lelkem be van zárva, nincs menekvés, nem tudom megváltani magamat. A lelkemben, a létemben nincs feltámadás. Novalis, ez az osztrák filozófus, ez a csodálatos gondolkozó azt mondja, kunyhó létet hordozunk, kunyhó létben élünk, de a kunyhónak a falán van egy ajtó. Ez az ajtó katedrálisba visz. De sokszor egész életünkön keresztül tapogatjuk kunyhónknak a falát, és a katedrálisra nem találunk. Ez egy hatalmas vallomás. Kunyhó létben élünk, lelkünkkel együtt. A kunyhó létből kellene kitörni a katedrálisba. A létnek egy nem sejtett, gyönyörű távlatába, és életen keresztül tapogatjuk az ajtót, mert ott van, és nem találjuk. Két tudós áll egyszer egy Buddha szentély stupa alatt, és azt mondja az egyik, nézd, ez a szentély a formájával olyan, mint egy szappanbuborék. Ha megszúrjuk, kipukkan, és nincs benne semmi. Ez a lét, mondja ő. Ez a lét, ez a mi hitünk. Az élet üres, nincs benne semmi. Azt mondja a másik, egy keresztény tudós, na nem, nézd csak meg jobban, ez olyan, mint egy tojás. A tojás pedig egy új születést hordoz. Az ember lét egy új születést hordoz, titkot hordoz. Az ember létnek titka van, hogy újjá lehet, hogy újjá születhet. Vagyis ez a tudós azt akarta mondani, hogy egy új születésre van szükségünk ahhoz, hogy a létezést a maga teljességében megtaláljuk. Nincs bennünk a feltámadás, nincs bennünk az Isten. Az élet a feltámadásban nyílik majd meg. A feltámadás valami egészen új valóság, új teremtés, amelyik nem a lelkünkből sarjad ki. Hát honnan? A János evangéliuma azt mondja, akik befogadák Jézust, azoknak hatalmat ad az Isten, hogy az ő fiai legyenek, akik nem testből, nem vérből, nem a férfiú akaratából, hanem Istentől születnek. Vagyis kezdődik valami, mikor Jézus megjelenik. Jézus befogadva a létem, egy új születésem megy keresztül. Jézusban egy új születést élek át, és akkor részesedek az Istenből. Akkor kezdődik bennem a feltámadás. Tehát a feltámadást Jézus hozta be ebbe a világba. Azt mondja Ravasz László, egyszer csak az Isten élete beárad az életembe. Összefolyik az Isten élete az életemmel, mondja Ravasz László egy gyönyörű mondatban. De ez Jézus. Tehát a titok, a feltámadás, az az új teremtésben, Jézusban veszi kezdetét. Gyönyörködjünk a két versbe. Nagyon sok igazság van benne, de a keresztény hitet egyik se közelíti meg. A keresztény hitet a Biblia közelíti meg. Jézusban van az új élet, a feltámadás csodája, az új teremtés. De kérdezzük meg, Jézus hogyan tudja megtenni azt, hogy azt az életet, amelyik ő benne van, azt nekünk átadja. Jézus a maga isteni létét hordozza. Nem bennem van, ő benne. De ő hogy adja át? Kedves testvéreim, a János evangélium a 12. részében van egy nagyon szép történet. Görögök érkeznek Jeruzsálembe, és azt mondják, szeretnénk látni a Jézust. Erre Jézus azt mondja, ha a földbe esett gabona mag el nem hal, egy maga marad, de ha elhal, sok gyümölcsöt terem. Aki szereti a maga életét, elveszti azt, aki gyűlöli a maga életét, ezen a világon örök életre tartja meg azt. Jézus azt akarja mondani, hogy itt van az idő, hogy az életemet odaadjam. Az életemet halálra kell adni. Gyűlölni az azt jelenti, hogy nem a legelső helyre tenni. Jézus magára mutat, és azt mondja, el kell veszteni az életemet, oda kell adni az életemet, mert csak ebből az odaadott életből, halálomból, mint csodálatos isteni magból, ebből fog megszületni az a csoda, hogy engem emberek megláthatnak. Azt a titkot, ami bennem van, amit én elhoztam, a halálom által tudom megjelentetni. Fel kell támadnom, de ahhoz meg kell halni, hogy az életem másoké legyen, hogy át tudjam adni Istent, aki bennem van, csak a halálomon keresztül. És itt vagyunk a feltámadásnak a küszöbén, mert hiszen azt mondja Jézus, mielőtt meghalna, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mintha azt akarnám mondani, ez a jele annak, hogy én az életemet át akarom adni nektek, a halálomon át. Ezt akarom kifejezni ebben a vacsorában, hogy az életem a halálomon át a tietek lehet. De ez csak a kezdet, mert mi történik tovább? A Jézus feltámadásában. Kedves testvéreim, Jézus asztal terít, amikor feltámad, és a tanítványokat vendégül látja. És ez többször le van írva. Az Emmausi tanítványokat behívja, megvendégeli, és amikor megtöri a kenyeret, abban a pillanatban felismerik, hogy ő az Úr, amikor el is tűnik. Aztán a Tibériás tavánál a tanítványok ott vannak, semmit nem fognak egész éjjel. Jézus azt mondja, jöjjetek, itt van, itt a parázs, itt a hal, üljünk le. Újra megvendégeli a tanítványokat, lakomát készít nekik. És amikor Péter Cezáreában, Kornélius házánál szeretné elmondani a Krisztus történet lényegét, a feltámadást, akkor ezt mondja, megjelent nekünk, akiket ő kiválasztott, és mi vele együtt ettünk, és együtt ittunk. Hogy az ember meglepődik ezen. Jézus feltámad. Hát ez a fontos, hogy együtt együnk, és együtt igyunk. Igen, ez a fontos. Tudnélik, ez azt jelenti, hogy Jézus elsősorban nem szellem, hanem egy új létvalóság. A szellemmel nem lehet leülni, együtt enni, együtt inni. Ez egy új létvalóság. A másik dolog pedig, ebben az együtt evésben, együtt ivásban Jézus most már át tudja adni az életét. Él, és ezt az életet már át tudja adni nekünk, vagyis az ő feltámadásával elkezdődhet a mi feltámadásunk. Az utolsó vacsora csak jelezte, vegyétek, egyétek, de Jézus most már nem az ő halálának a jegyeit adja a tanítványoknak a feltámadáskor, sehol erről nem olvasunk, hogy Jézus azt mondta volna, vegyétek, egyétek. Ez akkor történt. Jézus azt mondja, itt vagyok én, az élő, ezt adom nektek, magamat, az életemet. Hogy? A János evangéliumában találunk egy csodálatos verset. Jézus a tanítványokat megint együtt étkezik, és egyszer csak rájuk lehel, és azt mondja, vegyetek szent lelket. Mintha Jézus azt mondaná, feltámadtam, és a létem most a Szentléleknek a jelenlétét jelenti. Feltámadásommal a Szentlélek megjelenik ebben a világban, és az én létemet, amit feltámadásommal elhoztam, átvehetitek tőlem. Itt van, az életét átadja a feltámadás, és a feltámadás vacsorája tulajdonképpen azt jelenti, hogy a feltámadott Jézus át tudja adni a létét nekünk. A feltámadás elkezdődhet most már bennünk emberekbe azáltal, hogy Jézus feltámadott. Kedves testvéreim, azt mondja a korunknak egy nagy gondolkozója, teológus a Kuhlmann, hogy az első keresztjének úrvacsora vétele az nem az utolsó vacsora mintájára történik, mint ahogy mi azt gyakoroljuk, meg hisszük, hanem a feltámadottal való együtt örvendezés, együtt vacsorázás az, ami tulajdonképpen az úrvacsorának az új formája, öntő formája lesz, mert az első keresztjének házanként együtt voltak, naponta együtt voltak, újongó örömmel törték meg a kenyeret, és egy teljes lakomát éltek meg. Ez volt az úrvacsora. Nem volt külön úrvacsora. Nem volt kenyér és bor. Ez a lakoma. Jézussal. Ez volt. Ez volt az úrvacsora, mert ebben Jézus létét vették, élték át. Agapénak nevezték ezt. Ezt az életközösséget, ezt elhozta Jézus. Azt mondja, adom nektek az én lelkemet, és meg fogjátok tapasztalni, hogy én ti bennetek vagyok, ti pedig én bennem vagytok. És ez az úrvacsorának a titka. Az úrvacsora az egy életforma, egy új létforma. az én feltámadásom Jézusban, és a Jézus feltámadása én bennem. Kedves testvéreim, sajnos mi a bűnbánatot hangoztatjuk, a lakomáról elfeledkezünk, arról az örömről, amit a Jézus feltámadása jelent, pedig tulajdonképpen itt van a titok. Az úrvacsora ezt akarja elmondani, ezt az élet átadást, de ez a halálban még csak elkezdődött, ez a Jézus feltámadásában, a Szentlélek eljövetelében érkezik oda, hogy én is feltámadok. És a feltámadás nem a lelkemből nő ki, ahogy ez a két gyönyörű vers megpróbálta elmondani. Mi következik ebből? Az élet és a halál a feltámadás összefüggésében, hogy áll össze most előttünk? Azt mondja Pál apostol, hogy nem tudjátok, hogy akik megkereszteltettetek, a Krisztus halálára kereszteltettetek meg, és a Krisztus feltámadásában részesültetek, vagyis az első keresztjének megkereszteltettek, az nem az volt, mint amit mi csinálunk, ez más, most erről ne beszéljünk, megkereszteltettek, de úgy, hogy belemerültek a Jézus halálába. Elvesztették az életüket Jézusban, lemondtak az önmagukhoz fűződő tulajdon jogról, elveszítették magukat, hogy maguknak éljenek, és belemerültek Jézusba, az ő halálába. Átadták az életüket, de ugyanakkor Jézus pedig átadta az ő életét nekik, belemerültek az ő feltámadásába. És azt mondja Pál apostol, hogy nem akarok másban dicsekedni, mint a megfeszített Jézusban, aki által nekem meghalt a világ, én is a világnak. Egy teljes életátadás, amelyik jele annak, hogy meghaltam. És folytatódik tovább, jele annak, hogy élek, de a létemnek a mozgatója nem a saját lelkem most már. Amelyik egyébként egy csoda. Szabó Lőrinccel nem vitatkozom, igaza van, de ennél van egy nagyobb csoda. Azt mondja Pál apostol, hogy nem csak vele meghaltam, megfeszítettem, nem kell az a lét, amit eddig éltem, akármilyen tökéletességet elértem, mondja ő, Krisztus lett a létem, és pedig élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, ami azt jelenti, hogy Jézus nem a vallásom, ahogy mi mondjuk. Jézus nem a hitem, ahogy mi mondjuk, hanem Jézus az életem. Ez valami olyan többlet, ami tulajdonképpen a kereszténységnek a lényege. Azt mondja Stanley Jones, vallásosnak lenni semmi csodálatos nincs benne. Semmi. Lehet örökölni a saját lelkemből fakadó jelenség, az első teremtésnek a körébe tartozik, de Krisztusban lenni, ez a keresztény lét, ez a feltámadás. Ez egy új teremtés, hogy Krisztus meg tudja nyitni a maga isteni létét, magát az Istent bennem, és az én létemet feltámasztja abból, hogy én csak lélek legyek, hanem szellem, új teremtés lehetek. Ti lelkipásztorotok Norbi most írt egy gyönyörű tanulmányt a pünkösről, ezt fejti ki, vagy hat oldalon keresztül, hogy nem a lélek az, ami engem éltet, amit bennem van, mert kaptam Istentől, szüleimtől, hanem egy új létvalóságot kapok, és ez a Szentlélek, és ez az, amire azt mondja a Biblia, hogy feltámadtam. Jézus a feltámadásom. Kedves testvéreim, a Szentlélek, amikor birtokba veszi az életemet, akkor átélem a feltámadást. Az egyik énekünk, a 349-es ének, 5. verse azt mondja, Jézus én megholt életem, Jézus feltámadásom, benned bűntől bent élettem, benned igazulásom, ó, egyhát segítséget, lelki elevenséget, az első feltámadásra az új életben járásra. Gyönyörű húsvéti énekeink vannak, és ezek megfogalmazzák az igazságot, vagyis a feltámadásom nem a lelkemből nő ki, újra mondom, tizedjére is, hanem Jézus feltámadásából a Szentlélek által, mert azt mondja Jézus, elküldöm nektek az én atyámnak ígéretét, elküldöm nektek, mert a tanítványok, be kell vallani őszintén, amíg a Szentlélek el nem jött, nem értették a Jézus feltámadását, nem tudták, hogy mire való, nem értették. Azt mondja Jézus, hogy ne is beszéljetek addig arról, hogy én feltámadtam, várjátok meg az atyámnak az ígéretét, elküldöm, és azonnal értették, amikor a Szentlélek eljött, hogy mi a feltámadás. Azonnal értették, mert feltámadtak, mert kicserélte Krisztus az életüket. Luther azt mondja, hogy egy csodálatos életcsere történik, mégpedig az az életcsere, hogy én átadom az életemet Jézusnak, és Jézus át tudja adni az életét nekem, hogy ő éljen bennem. Ez valami hihetetlen. Hát ez a feltámadás. Kedves testvéreim, gondoljunk most egy pillanatra arra, hogy a János evangélium a 11. részében le van írva, hogy Márta és Jézus beszélgetnek. Azt mondja Márta, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Azt mondja erre Jézus, hogy feltámad a te testvéred. Azt mondja Márta, tudom, az utolsó napon. Azt mondja Jézus, nem, most. Én vagyok a feltámadás és az élet. Micsoda? A feltámadás nem az utolsó napon lesz. Azt mondja Mártának, nem. A Márta hite halott, mert abban hisz, hogy majd a napok végén lesz feltámadás. Jézusnak előbb Mártát kell feltámasztani, hogy olyan hite legyen, hogy megértse, amit Jézus mond, én vagyok a feltámadás. Kedves testvéreim, ez egy hihetetlen vallomás. Nem majd, most. Ha most nem, akkor soha. Ha én a feltámadás nem élem át Jézusban, akkor nincs miben hinnem. Nincs miben hinnem. Azt mondja Pál, ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ha a feltámadott Krisztust nem éljük át, itt most jelen, ebben a történetbi létben, ebben a rövid földi kurta létben, akkor miben hiszek? Akkor nincs feltámadás. A feltámadás akkor van, ha az itt van. Persze, menjünk tovább, mert itt egy pontos veszélyt kell tenni. Tudnélik, Jézus a Szent Lelket zálogként adja, hogy az eljövendő feltámadásban folytatódik az, amit ő elkezdett bennünk, az éneknek a következő sora. Már a 6. versszak az azt mondja, hogy a 2. feltámadásra adj nekünk lelki erőt. Vagyis a Szentlélek ebben a jelen létben, földi létben beöltöztet engem a Jézus feltámadott létébe, én is feltámadok. Belső világomban Szent Lelket kapok. És aztán beöltöztet egy másik létformába, amit Jézus kapott, amikor feltámadott, a Szentlélek beöltöztette. Ez a feltámadásnak a folytatása, ami itt veszi kezdetét. Ahogy őt felöltöztette a lélek, bennünket is fel fog öltöztetni. Van ilyen? Pál apostolnak az Isten megmutatta, hogy van. Azt olvassuk, hogy egyszer csak elragadtatott a 3. égig, és ott átélte a mennynek a dicsőségét. Micsoda? Elragadtatott. Mit jelent ez? Ehhez a bibliai textushoz századokon keresztül hozzá se nyúltunk, azt se tudtuk micsoda. Kivette a testéből, és kivette a tudatát, a lelkét, és azt átvitte a dicsőségbe, hogy lássa, mi az, ami lesz. Éppen azért Pál apostol ezt tudja írni, tudjuk pedig, hogy ami földi sátorházunk, ha elbomol, épületünk van Istentől, örökkévaló házunk, Azt mondja, hogy van, nem lesz, hanem van. Halál után, rögtön. Hát mi a teológián azt tanultuk, és ezt tanították, és ezt tanítja a dogmatika, hogy majd amikor Krisztus visszajön, akkor majd a halottak feltámadnak, a sírok megnyílnak, de ez nem igaz. A sírok sose nyílnak meg. Sose. Ez a test soha az életbe fel nem támad. A sírok soha nem fognak megnyílni. Hiába énekeljük, én tudom, hogy botránkoztató, amit mondok, ott van az énekbe, eljön egykor az óra, amikor a gyász sírhalmok megnyílnak, trombita szóra, elvész minden hatalmuk, akkor majd lelkünk, testünk, megnyeri, mit kerestünk, szemünk, téged is meglátott, kit most innen elbocsátott. Nem. Ez a test sose támad fel. Ez ott elporlik. A sírok soha nem nyílnak meg. Hogy is nyílnának meg? Hát mi lesz abból a sírból? Hát 25 év után az apámék sírját, amikor kibontottuk, hát már néhány csont van benne csak. 100 év múlva az se lesz. Mi lenne, ha a sírok megnyílnának? Hát csak gondoljuk el. Hát csak 100 év múlva mi lesz? Nem. A létünk Krisztusban van halál után, nyomban. Azt mondja Pál, hogy ha elbomol a földi sátorház, vagyis ez a test, akkor van egy örökkévaló házunk. Nem azt mondja, hogy majd lesz a napok végén, évmilliók múlva. Mit érek én azzal? Ha az én személyiségem, ha az én létem a halálba megszűnik, mit érek én azzal, hogy évmilliók múlva majd én állítólag föltámadok? Ez nekem nem jelent reménységet. Nem arról van szó. A személyiségem az ott maradt Krisztusban, mert már benne vagyok. Hát nem halhatok meg, ha egyszer Krisztusban vagyok, már a Szentlélek zálloga itt van a feltámadásra. És a feltámadás az a halál után nyomban megkezdődik. Nem a napoknak a végén, hanem rögtön, mert már benne vagyok a feltámadásban. Én tudom, hogy azzal, amit mondok, ezzel korrigálni kell a gondolatainkat. Próbáljuk meg. Senkit megbotránkoztatni nem akarok, de azt se akarom, hogy ne vegyük komolyan, amit a Biblia mond. Kedves testvéreim, egy gondolattal tovább lépek, és ez már tényleg az utolsó gondolatoknak az egyike lesz. Azt kérdezhetnénk, hogy jó, hát Pál apostolnak adott az Isten egy nagy jelet, kivette a testéből, és bevitte oda, aztán visszahozta. Hát mi nem kapunk jeleket? Ugyanilyen jeleket nem kapunk arra nézve, hogyha ez igaz, hogy a halál után nyomban megkezdődik az emberi létnek Krisztusban a feltámadása, mert a feltámadás már elkezdődött, tehát folytatódik, jeleket nem kapunk. Kedves testvéreim, kapunk jeleket, de hosszú időn keresztül figyelembe se vettük ezeket. És akkor egyszer csak megjelenik egy könyv, Élet az élet után, Moody írja, de a katolikus egyház adja ki. A katolikus egyház kiadja. 150 emberrel csinál interjút. Ez az amerikai professzor, akivel én Pesten találkoztam személyesen, én magam is tartottam az előadást, mikor itt volt, és ebben elmondja, hogy 150 emberrel beszélt, de azóta már körülbelül 30 millió ember átélte azt, hogy kilépett a testéből, és a léte folytatódott tovább, aztán visszajött a testébe. Kedves testvéreim, a katolikus egyház ebben a kérdésben jóval előrébb van, mint a protestáns egyház. Katolikus teológusok már akkor, amikor én a disszertációmat írtam, akkor vallották azt, hogy a halál után nyomban megkezdődik az ember feltámadása. Nálunk ki se lehetett mondani, még akkor ma is nagyon ritkán mondjuk ki. Igaz ez? Nem akarok én most példáknak a sorával előállni, mert 15-öt abban a pillanatban tudnék mondani olyan példát, amelyiken az embernek el kell gondolkozni, de vagy hármat hadd mondjak el. Meghal egy fiatal ember, legalábbis úgy tűnik, hogy meghal, aztán visszahozzák. Azt mondja, hogy hát velem különös dolog történt, mondja, hát én kiléptem a testemből. Azt mondják neki, mindent mi se hiszünk el. Azt mondja, na jó, akkor nézzétek meg annak a 3 méteres szekrénynek a tetején, ott van egy levelező lap, és ez a levelező lap ilyen meg ilyen képet tartalmaz. Hát azt mondták, hogy hát ezt nem láthatta, amíg ott feküdt az ágyba, ha tényleg ki nem lépett a testéből. Azt mondja, egy pár torna cipő van az ablakon leeresztve. Megnézik, felülről a tornacipőt nem lehet látni. Kimennek az utcára, ott van tényleg a tornacipő. Na de hát akkor ennek a fiatal embernek akkor ki kellett lépni a testéből, hogy azt a levelezőlapot meglássa, a tornacipőt meglássa, különben lehetetlen lenne. A múlt század közepén egy hajó léket kapott a csendes óceánon, és egy matróz egyszer csak olyan állapotba került, mintha halott lenne. Teljesen merev volt, élettelen. Kilépett a testéből, átment egy másik hajóra, és ott leadott egy jelzést a kapitánynak, hogy jöjjenek, mert ez a hajó bajba jutott. És közben ő meg is tudott jelenni ezen a hajón, úgyhogy a kapitány látta. Azt mondta, hogy hogy kerül ide egy ember, aki eddig nem volt itt. Aztán mentek, a hajót megtalálták, és amikor a kapitány oda lépett, hogy megmentse a hajót, egyszer csak azt mondja, hát ez az ember az, aki a mi hajónkon volt, aki ezt a cédulát elhozta. Ez az ember, aki ott feküdt holtan, mintha holt lett volna, testéből kilépve egy jelt adott, hogy az a másik hajó mentse meg őket. Folytathatnám én ezt tovább, de ezzel csak azt akarom mondani, hogy a létnek van folytatása a halál után nyomban. A tudatunk, a lelkünk, amiről olyan szépen beszélt Szabó Lőrinc, az valóban él. De nem ez a feltámadás. Nem ez a feltámadás. Ez csak egy jel arra nézve, hogy az embernek csodálatos titka van. A lélek maga is, de a feltámadás a titok. Egyetlen példát mondok el, amelyik most történt a napokban. Egy öreg embert megoperálnak, az öreg embernek semmi kedve nem volt élni. Azt mondta, hogy nem kívánok élni. Nincs semmi értelme az életemnek. Ha megoperálnak, hát legyen. Megoperálták. Mikor kinyitja a szemét, mosolyog. Azt kérdik tőle, hát eddig nem akartál élni se. Hát minek örülsz? Jaj, azt mondja, hát míg ti engem operáltatok, én kiléptem a testemből, én mindent láttam. Mi az a minden, kérdik tőle. Mi az a minden? Hát megmondom, hogy a műfogsoromat melyik fiókba tettétek bele. Hopp, hát nem láthatta, mert háta mögött volt az a fiók, amiben a műfogsorát beletették. De hát ő látta, mert ő kim volt a testéből. Azt mondja a professzornak, professzor úr, miért csinál torna gyakorlatokat, mielőtt engem megoperált volna? Professzornak tágra nyílt a szem. Honnan tudja? Láttam. Azt mondja a professzor, tényleg, tényleg igaz. Így szoktam operálni, előtte néhány torna gyakorlatot csinálok. Azt mondja a férfi, én láttam. Azt mondja a férfi, hát most már én akarok élni. Hát látom, hogy az élet nem annyi, ahogy én gondoltam. Hát ez a létezés, ez csodálatos. Hát amit én átéltem, míg operáltak engem, az azt mutatta, hogy a létezésnek titka van, van tovább. Igen, van tovább. Kedves testvéreim, de nem ez a feltámadás, újra mondom, ezek jelek arra nézve, hogy az emberi lét valóban elpusztíthatatlan. Azt mondja Jézus, hogy ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, a lelket meg nem ölhetik, mondja Jézus. Vagyis a lélek, a tudat, valóban nem pusztul el. Kilépek a testemből, itt hagyom ezt a testet. Lehet embereket vigasztalni azzal, hogy a haláluk pillanatában ők már nem fogjai a testüknek, az beteszik a sírba. Az ő létük az több ennél. De ez nem a feltámadás. Arany Jánosnak van egy gyönyörű sora, amelyik így szól, van egy nagy közös vigaszunk, a lélek él, találkozunk. Ez ugyan igaz, de nem ez a mi keresztény vigasztalásunk, amit Arany János olyan gyönyörűen megfogalmazott. Ez igaz, de nem ez a keresztény feltámadás, nem ez a keresztény itt. Én ezt így írnám át, van egy nagy közös vigaszunk, Krisztus él, feltámadunk. Ez két különböző dolog. Az is igaz, amit Arany János mond. Hát ennek ezer jele van, hogy a lélek él, hogy egymást látni fogjuk. De a keresztény hit nem ez, hanem az, hogy Krisztus meghalt és feltámadott, és a Szentlélek által bennem egy új létet teremt ezen a világon, a feltámadás elkezdődik bennem, és a feltámadás folytatódik, amelyik nem az én lelkemnek a dolga, hanem a Krisztus feltámadásából következő csodálatos királyi ajándék, a Szentlélek ajándéka. Kedves testvéreim, befejezem, egy dolgot hadd mondjak még el. Életemnek van egy nagy szégyene, amit néha el szoktam mondani. Egész életemben szégyellem magam emiatt. Édesanyám 1977-ben meghalt, és előtte néhány héttel azt mondja nekem, fiam, mondd meg, mi lesz velem, ha én meghalok? Egy árva szót nem tudtam mondani. Egy árva szót. 1977-ben nekem fogalmam nem volt arról, hogy mi történik a halál után. Fogalmam nem volt róla. És nem tudtam neki mondani semmit arról, hogy a test itt marad, de a tudat, a lélek, az élő tudat, az megyen tovább. Sőt, amikor hirtelen értem jöttek a teológiára, hogy anyám meghalt, gyorsan oda mentem. Ha én a mai tudattal vagyok, én elkezdek anyámmal beszélni, mert anyám még akkor itt volt. A teste alatt volt, de ő már nem volt benne a testében. Én ővele tudtam volna beszélni, ha nekem akkor van annyi bölcsességem, mint amit később kaptam. Hogy tudnélik, a létezésben az ember kilép a testéből, és egy darabig még itt van, amíg aztán egy másik világba át nem lép. Más nem tudtam csinálni, mint hogy imádkoztam az anyám halott teste mellett. De elengedtem anyámat anélkül, hogy meg tudtam volna neki mondani, hogy mi lesz halál után. Ez nagyon nagy bűnöm, és nagyon szégyellem magam, hogy semmi vigasztaló biztosat nem tudtam mondani. Akkor én még azt hittem, amit a teológián tanítottak, hogy az ember testestől, lelkestől meghal, és majd a napok végén valamikor feltámad. Hát ebbe nem sok vigasztaló van. Szegény anyámnak azt mondtam volna, hogy testestől, lelkestől meghalsz anyám, aztán majd valamikor, ezer év múlva, majd feltámad. De ez nem így van, ezt így tanították. Nem így van. Egy teológus, egy nagyon kiváló teológus hirdette ezt, és írta le, hogy az ember testestől, lelkestől meghal, nincs tovább, és majd egyszer feltámadunk. Nem így van. A feltámadás a halál után elkezdődik, és a létem, amelyet hordozok, olyan csodálatos, hogy itt hagyom ezt a testet, és megyek tovább. Kedves testvéreim, próbáljátok átrendezni a gondolataitokat, és ha szeretnétek megtudni többet, hogy hogy áll hát a halál, mi van a halál után, vegyétek meg ezt a könyvet. Ha a katolikus egyház adta ki, nem lehet eretnekség, higgyük el, Bolberis Pál, a katolikus egyháznak a legnagyobb teológusa, 45 oldal utószót írt a könyvhöz, és ebben Le van írva sok minden, ami a halál után történik. Tudnélik, ha ez igaz, mint ahogy mondom, körülbelül 20 millió ember átélte, akkor mennyivel több vigasztalást tudunk mi a betegágynál, a kórházba embereknek mondani, mintha csak azt mondanánk, mint ahogy édesanyám kérdésére a vállamat megmondtam, és a szám néma maradt, nem tudom. De ha nem tudom, akkor semmit nem tudok adni az embereknek, és reménység nélkül meghalni, az a legszörnyűbb dolog. De ha tudom, akkor tudom, hogy két síkon történik az életnek a tovább menetele. Az egyik a lelki sík, amelyik azt jelenti, hogy a tudatom, az élő lelkem az él tovább, és ennek ezer meg ezer példája van, és Krisztus engem a maga kimondhatatlan szeretetéből egy új létbe. Azt mondja Pál, hogy új testet kapunk, nem azt, amelyiket eltemetnek, az nem fog feltámadni sose. Új testet kapunk a Szentlélektől, aki engem felépít új testbe, ahogy Krisztus felépült egy új testbe. És a feltámadásomnak a másik része, ez lesz, ami a halálom után történik. Kedves testvéreim, talán nem sok botránkoztatót mondtam, remélem, hogy inkább vigasztalót mondtam, mert azt szerettem volna mondani, de a gondolatainkat át kell rendezni. Nem úgy vannak a dolgok, ahogy mi gyerekkorunk óta hisszük. Azóta a tudomány sokat változott, azóta Isten egy olyan ajtót nyitott meg, ami le volt zárva. Azt mondja Dánielnek, hogy zárd le, pecsételd le, majd kinyílik egyszer. No, sok minden kinyílt azóta. És keressük, hogy előttünk is megnyíljon, hogy vigasztalásunk legyen mindenek előtt a Krisztus feltámadásából, aki nekünk egy új létvalóságot hozott, és ezt a lelkünkbe elhozza, hogy a feltámadást átéljük, hogy nem lesz, hanem elkezdődik Krisztusban. Ugyanakkor viszont a lelkem, a tudatom, az nem hull a semmibe. Személyiségem, amit összegyűjtöttem az életbe, mind megmarad. Gyűjtsetek magatoknak kincseket, szellemi kincseket, ne hiába való haszontalan dolgokat, amit a személyiségembe összegyűjtöttem, az megmarad a halálom után. Érdemes gyűjteni a szellemi értékeket, Bibliát olvasni, templomba járni, istentiszteletre járni, könyveket olvasni, közösségbe menni, gyülekezetbe járni, imádkozni. Érdemes spirituális léttőkét felépíteni magamban, mert ez mind megmarad. Ezt viszem magammal tovább. Ha meghaltam, hát ez csodálatos dolog. Persze azt mondanátok, hogy akkor Szabó Lőrincnek mégis igaza volt. Hát, volt igazság magva, de a feltámadás nem ott kezdődik, ahol ő megfogalmazta, hanem a feltámadás az ott kezdődik, hogy volt nagypéntek és volt húsvét. És ami nagypénteken és húsvétkor történt 2000 évvel ezelőtt, az bennem ma megtörténhet újra. Hát akkor csodálatos a húsvét. Athanázius azt mondta, a feltámadott Krisztus az életet vég nélküli ünneppé teszi, és én ezzel szeretném bezárni. A feltámadott Krisztus az életet vég nélküli ünneppé teszi, vagyis a létezést felemeli egy ünnepi szintre. A létem egy ünnep Krisztusban. Beöltöztet engem a maga fényébe, boldogságába, az Isten szépségébe, valóságába. Ünneppé teszi azt, hogy vagyok. A létem a feltámadott Krisztus által minden nap valami ünnepet, valami múlhatatlant hordoz. Csodálatos dolog keresztjének lenni, és csodálatos dolog a Krisztus feltámadásában hinni és beöltözni. Áldjon meg bennünket az Isten húsvéttal, amelyikben a Krisztus feltámadását átéljük, és Krisztus az életünket vég nélküli ünneppé teszi a maga szent lelke által. Ezt kívánom a testvéreknek a húsvét alkalmával. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük néked, hogy amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve soha meg nem gondolt, azokat készítetted a téged szeretőknek. Megvalljuk előtted, fel se tudjuk fogni azt a titkot, amiről a te igéd beszél. Megvalljuk előtted, hogy szívünk nem tudja sejteni, mert nem a lelkünkből fakad. A lelkünk ezt nem képes befogadni, mert a lelkünk ennek a régi teremtésnek a része, amelyik földhöz van kötve, hiába valóságokhoz, a létezésnek a szürkeségéhez. De te feltámadtál, hogy nekünk egy új lelket adj, a saját lelkedet, a saját életedet, és bennünket már most összekös az égi világgal, azzal a világgal, ahol te vagy, és mi ott lehetünk már most nálad. Minden nap abban örülhetünk, hogy bennünket beültettél a dicsőségbe, a mennybe, magad mellé, és senki, de senki nem szakíthat el Istennek szeretetétől, hanem ebben a szeretetben szabad naponta örülni, másoknak szolgálni, az életünket szétosztani, adni, 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 ahogy te adsz nekünk húsvétkor a te életedből. Köszönjük, hogy csodálatos dolog benned élni, csodálatos dolog az egyházban ünnepelni a te feltámadásodat. Áldj meg bennünket, hogy a húsvét valódi ünnep legyen, és ennek a gyülekezetnek is nagy-nagy öröme és ünnepe legyen húsvétkor, hiszen egy közös vigaszunk van, te élsz, és mi feltámadunk. Ebben a reménységben áldj meg bennünket, szűj újjá lelked által az eljövendő világ valóságára, és az új élet örömére, amelyet bennünk megteremtesz. Mindenkinek a lelkébe, aki itt van, adj a feltámadásnak az öröméből, hogy boldogok legyünk, és tudjuk vallani, nem hiába való az élet, nem hiába való a szolgálat, amit végzünk, érted és egymásért. Mindennek jutalma van, mindennek folytatása van. A te áldásod maradjon velünk, ünneplésünkön, ezen a gyülekezeten, a Magyar Református Egyház életén, és ezen a magyar népen, hogy valódi húsvét, valódi ünnep legyen a mi ünnepünk, és felépüljünk arra a biztos fundamentumra, ami a te feltámadásod, hogy komolyan tudjuk venni az emberi életet, és benne a mi parányi létünket, napjainkat, szolgálatainkat. Atyánk, Jézus Krisztusért kérünk, áldj meg bennünket, és hallgass meg könyörgésünkben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyük Isten áldását mindezeknek utána, a reménységnek Istene, töltsön be titeket minden örömmel és békességgel, a hitáltal, hogy bővelkedjetek a reménységben, a Szentlélek ereje által. Amen.